Szeretettel köszöntelek benneteket. Kérek mindenkit, hogy nyissuk ki a Bibliánkat a rómaiakhoz írt levélnél, tehát Pál levele a rómaiakhoz, és a 7. rész, 14. versétől fogjuk olvasni Isten igét, és kérek mindenkit, hogy álljunk föl, ezzel is megadva a tiszteletet Istenünknek és az ő igéjének. Tehát akkor Pál levele a rómaiakhoz, 7. rész, 14. verstől olvasom. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Mint ahogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. Urunk, hálát adunk neked a te igédért, és most megnyitjuk a mi szívünket, és kérünk, hogy tedd meg azt a csodát, hogy megértsük a te akaratodat a mai napon. És arra is vágyunk, hogy ne csak megértsük, hanem hogy gyakorlattá váljon az életünkben mindazt, amit tanítasz nekünk. Így kérünk most téged, hogy szólj hozzánk, légy itt közöttünk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. De biztos észrevettétek, hogy vannak hasonlóságok a kérdések között, amire válaszoltatok. Így az Isten tisztelet előtt, amikor beléptetek az imaházba, meg a között, amiről itt Isten igéje szól. Volt egy olyan kérdés, hogy kik a jobbak, a világi emberek, vagy a hívő emberek. Hát különböző válaszok jöttek, azt mondjuk durván 50-50 százalékban volt két kérdés. Érdekes, hogy hát azt senki nem írta, hogy a világi gondolkodásúak jobbak. Csak azt valaki azt írta, hogy egyformák, valaki pedig azt írta, hogy a Krisztusban hívők azok jobbak. Nyilván itt ezek nagyon egyszerű kérdések voltak, és talán nem mindenki tehát nem mindig ugyanazt értettük rajta, lehet így is érteni, meg úgy is, majd közben ki fog derülni, úgyhogy senkit nem akarok itt ezzel megítélni, hogy rosszul válaszolt. Inkább azért adtam ezt a kis kérdőívet, hogy kicsit gondolkozzunk egyáltalán ezen a kérdésen. Amikor ezt a kérdést föltesszük, hogy kik a jobbak, meg egyáltalán, hogy most hívő emberként jobb vagyok, vagy rosszabb, akkor hát többféle tévútra is juthatok. Eljuthatok oda, ahova a farizeusok jutottak, hogy magamat azt mondom, hogy többnek gondolom, és jobbnak gondolom lényegileg minden más embernél, és azt gondolom, hogy én valami tökéletességre eljutottam, lenézem a többieket, vagy akár ki is használom őket, és úgymond egy olyan szentséget alakítok ki magamról, ami hamis. Tehát igazából nem vagyok én olyan szent, csak azt gondolom magamról, és ez egy rettenetes állapotba tud taszítani engem. De eljuthatok egy másik szélsőségbe is, amikor azt veszem észre, hogy hát tulajdonképpen senki nem jobb, úgyhogy végül is csinálhatunk, amit akarunk, mert attól most hívő vagyok, attól se lettem jobb, úgyhogy végül is élhetem úgymond szabadosan az életemet, aztán majd csak lesz valami. Isten igéje itt azzal foglalkozik, hogy a hívő embernek és a bűnnek, hát milyen a kapcsolata, vagy hogyan, úgy is mondhatnám, hogyan harcol egy hívő ember a bűnnel. Előtte viszont a hetedik részben a törvény és a bűnnek a kapcsolatát tárgyalja Pál apostol, és tulajdonképpen itt az első mondat, amit felolvastunk, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, a törvény szellemi, a törvény Istentől való. Ez nagyjából ennek az összefoglalása, hogy hogyan is gondolkodjunk mi a törvényről. Előtte beszél arról Pál, hogy tulajdonképpen a törvény és a bűnnek a találkozása az halált okoz az embernek az életében. Hogyha valaki ismeri a törvényt és vét ellene, akkor annak az a következménye, hogy tulajdonképpen az örök halálra kellene jutnunk. És ilyen módon, hát még azt is gondolhatjuk, hogy a törvény az rossz dolog, mert valami rossz dologra visz minket, ugye a halálra visz bennünket. És azt mondja, hogy ez nem igaz, a törvény, itt a 12. versben olvassuk, a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Tehát attól még, hogy valaki, ha találkozik a törvénnyel és bűnt követel, nem mondhatja, hogy a törvény az egy rossz dolog. A törvény Istentől való, az egy szent dolog. Kifejezi Isten akaratát az emberre vonatkozóan. Mégis, amikor a törvény és a bűn találkozik bennünk, akkor ez halált okoz. Van egyébként az életünkben is olyan, amit együtt nem szabad használni, mert az nem üdvös az egészségünkre. Ugyanígy van ez a törvénnyel, hogy a törvény önmagában jó, de ha bűnt követünk el, akkor megítél bennünket. Tehát semmiképpen nem mondhatjuk a törvényre, hogy rossz dolog, hanem tudnunk kell a törvényről, még akkor is, hogyha fáj, és hogyha akkor is, hogyha időnként ez azt jelenti, hogy megítél bennünket, és talán egy rossz érzésünk támad, amikor olvassuk Istennek az utasításait, mert éppen nem azon az úton járunk, akkor is azt kell mondanunk, hogy a törvény az jó, ahogy Isten igéjét mondja, a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Akkor a jó lett halálommal, kérdezi Pál. Szó sincs róla. Ellenben a bűn, hogy meglássék bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnni a parancsolat által. És akkor innen folytatja, tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Aztán úgy folytatja Pál, hogy ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hát sokan gondolkoztak ezen a részen, amit itt Pál apostol leír, mert nagyon csúnya dolgokat ír önmagáról. Olyan dolgokat ír, ami, hát azt mondhatnánk, hogy egy hívő emberhez méltatlan. Hát, hogy ki van szolgáltatva a bűnnek, mert nem tudja azt tenni, amit szeretne, meg hogy semmi jó nem lakik benne. És vannak, akik úgy gondolják, hogy talán ez Pál úgy értette, hogy még amikor nem volt hívő, nem volt Krisztusban hívő, talán biztos akkor volt ez. De Pál itt ezt jelen időben írja le. Jelen időben, mégpedig akkor, amikor már régóta az Úrban jár, és nem utal ilyesmi arra, hogy ez csak mint múlt tekintene, hanem igenis átéli ő ezeket a harcokat. Sőt, aztán azt is mondja, hogy az ő belső embere, ami hát tudjuk, hogy akkor kell életre, amikor valaki Krisztusnak adja az életét, gyönyörködik a törvényben. Hát én azt mondanám, hogy Isten szerint való módon egy olyan ember, aki nem ismeri még Istennek a törvényét, az nem tud úgy gyönyörködni benne. Én nekem meggyőződésem, hogy Pálnak ezek a valódi harcai, mégpedig olyan harcai, amiről itt beszél, amit ő átél akkor is, amikor már a Krisztusban jár. Erről lesz ma szó, hogy hogyan is tudunk mi harcolni a bűn ellen, hogyan is tudjuk ezt magunkban, ezt az egész dolgot valahogy feloldani, meg megoldani, hogy valami üdvös módon tudjunk megharcolni a bűnnel, és ne arra jussunk, hogy törvénykezünk, és azt mondjuk, hogy valami módon betű szerint be tudjuk tartani a törvényt, de igazából, ha Isten beletekintene a szívünkbe, azt mondaná, hogy nem tartott ebbe a törvényt. Tehát ne egy farizeusok legyünk, és ne is úgy legyünk, hogy szabadosak vagyunk, akik azt mondjuk, hogy hát Isten biztos nem gondolta olyan komolyan ezeket a dolgokat, és végül is lehet egy kicsit lazábban élni. Hogy ne ezekre jussunk, hanem egy olyan módon tudjunk küzdeni mindazzal, ami mindenkinek a napjaiban ott van, a bűnnek a küzdelmével, hogy az üdvös legyen számunkra, hogy az egy valódi szabadságot jelentsen az életünkben. Tehát hogyan is tudunk harcolni a bűn ellen? Ugye volt ez a kérdés, hogy most akkor kik a jobbak, a világi gondolkodásúak, vagy akik Krisztusban hisznek. Én szeretném most ezt a szakaszt, amit felolvastunk, úgy egy picit megvizsgálni veletek, hogy megnézzük, hogy mit is ír ez a szakasz arról, hogy milyen is egy hívő ember, milyen is egy Krisztust követő ember. És egy picit azt is megnéznénk, hogy milyen egy olyan ember, aki pedig világi gondolkodású. Ezen most nem azt értem, hogy valamiféle rettenetes embert képzeljetek el, hogy az a csúnya világi ember, aki hogyan gondolkozik, hanem aki e világ szerint gondolkozik, aki úgy éli az életét, ahogy ez a mai világ, a mai kultúra üzeni neki, hogyan gondolkozik, és hogyan kell, hogy gondolkozzon egy Krisztust követő ember. Egy picit nézzük ezt meg, és ez segíteni fog nekünk abban, hogy mindazokkal a kérdésekkel, hogy hogyan is tudunk mi harcolni a bűn ellen, mindezekre a kérdésekre választ kapjunk. Van például a mai világban egy ilyen gondolkozás, ezt mindenki el tudja dönteni majd maga, hogy ő ezt hogyan is látja, és hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy szabad döntésem van. Tehát tulajdonképpen egy felnőtt ember a mai világban szabadon dönthet, hogy ő mit csinál, hogyan éli az életét. Pál itt azt mondja, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, és utána azt mondja, hogy ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Azt mondja, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hát én ez alapján ezt írtam ide, hogy egy Krisztust követő embernek a gondolkodásában ez ott kell, hogy legyen. De mindjárt megmagyarázom, mit is jelent, ugyanis beszéltünk arról korábban, hogy nem vagyunk a bűn uralma alatt, tehát nem tud uralkodni rajtunk a bűn. De attól még, hogyha a mi életünket csak úgy tekintjük, hogy mint emberek, tehát nem Krisztus segítségül hívva akarunk megharcolni egy dologgal, akkor igenis azt kell, hogy mondjuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek, és nem gondolhatjuk azt, hogy attól, hogy átadtuk az életünket az Úrnak, és egyszer megtértünk, és úgymond imaházba járunk, és rendben van így az életünk, akkor nekünk már a bűnnel semmi dolgunk nincs, igazából a bűn meg se tud minket érinteni. Szeretnék egy igeverset hozni ide a korintusi levélből. Mindez pedig példaképpen történt velünk. Itt arról ír előtte Pál, hogy a pusztai vándorlásban miket éltek át az emberek, és hogyan, mik történtek velük, és mi az, amiben elbuktak. Figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk, tehát akik most élünk az utolsó időkben, és azt mondja, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Tehát azt mondja itt Pál, hogy nehogy úgy merjünk gondolkozni, hogy tulajdonképpen a bűnnek ránk semmilyen hatása nincs. Nehogy úgy kezdjük el értelmezni azt, hogy már nem uralkodhat rajtunk a bűn, hogy nekünk a bűnnel már semmi dolgunk, azt szerintem már minket nem is érinthet. És úgy mond, ha éppen most rendben az életünk, akkor úgy járunk elünk, hogy hát nem vagyunk óvatosak ezen a területen. Igen, egy hívő ember, egy Krisztusban hívő ember tudja, hogy igenis, ki van szolgáltatva a bűnnek, legalábbis azt mondanám, hogy abban a pillanatban, hogy nem Krisztussal jár, nem Krisztussal van, abban a pillanatban rögtön ki van szolgáltatva a bűnnek. Ha Krisztusban vagy, hogyha Krisztussal jársz, és ha teljesen rendezett kapcsolatban vagy, akkor ez nem igaz. De azt gondolom, hogy átéltük már ezt sokan, hogy azért nem tudjuk így élni az életünket, hogy folyamatosan mindig is az Úrral vagyunk. Vannak olyan időszakok, amikor kicsit távolabb megyünk, és tudnunk kell, hogy ebben az helyzetben ki vagyunk szolgáltatva. Ez egy különbség tehát a világi gondolkodás és a Krisztus követő gondolkodás között, hogy a világi gondolkodású ember azt gondolja, hogy ő semminek nincs kiszolgáltatva, ő azt tesz, amit akar. Ő szabadon tud dönteni, és őt aztán senki nem tudja rossz útra vinni. A hívő ember pedig tudja, hogyha nem szorosan Krisztus mellett él, és nem Krisztusban van teljesen, akkor ki van szolgáltatva a bűnnek. Van egy másik dolog, amiről itt Pál ír. Én azt mondom, ez érzésekkel hoznám kapcsolatba. A világi gondolkodás azt sugallja nekünk, hogy azonosulunk az érzéseinkkel. Tehát tulajdonképpen, amit éppen érzünk, azok mi vagyunk, és hát, hogy mondjam, hát azzal nem tudunk mit tenni, az úgy van jól. Ha éppen gyűlölet van bennem, akkor gyűlölködök, hát akkor nyilván gyűlölködnem kell. Hogyha éppen valamit tetszik, akkor az jó. Ha éppen valamit kívánok, akkor az üdvös, és így tovább, és így tovább. Tehát az érzéseim, azok éppen én vagyok, az úgy, ahogy van, hozzám tartozik, és az úgy jó. Hogyha tovább olvassuk Isten igéjét, akkor azt mondja itt Pál, hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Nem tudom, hogy miért teszi azt Pál, vagy miért tesz valaki valami olyasmit, amit után, na, mondjuk úgy tud, van egy kicsit átgondolja, és azt mondja, hogy hát ez rettenetes volt. Hát nem azért, mert esetleg akkor, amikor ez történt, akkor mégiscsak úgy gondolta, hogy talán ez jó, talán vágyott rá, talán nem figyelt oda, és talán engedett az ő érzéseinek. A Krisztus követő gondolkodás az nem azt mondja, hogy azonosulnom kell az érzéseimmel, hanem az azt mondja, hogy lehet olyan, amikor nem értek egyet az érzéseimmel. Lehet olyan, amikor érzek valamit, éppen gyűlöletet, vagy egy vágyat valamire, és azt mondom, de hát ez nem, ezzel nekem nem kell egyetértenem, ez nem én vagyok, én nem ilyen akarok lenni, és nem kell azt mondanom, hogy csupán azért, mert valamit érzek, azért az úgy jó. Ha tovább megyünk, akkor azt is olvassuk itt, hogy ugye még egyszer ezt az igeverset, hogy hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. A világi gondolkodás azt mondja, hogy hát nyilván mindenki azt csinálja, amit akar. Nem? Így is ítéljük meg egymást. Hogyha valaki valami rosszat tesz, akkor rögtön rá is sütjük, hogy hát ez micsoda gazember, hogy ilyeneket csinált, és hogy micsoda egy ember ez. Hát nyilván azért teszi, mert ezt akarja tenni. Pál itt azt mondja, hogy azt teszem, amit nem akarok. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindig azt teszi. De igenis tudnunk kell, hogy lehet olyan, amikor olyasmi dolgokat teszünk, amit nem akarunk. Nem tudom, hogy van-e itt olyan ember, aki még soha nem élt át ilyesmit, hogy olyasmit tett, amit egyébként nem akart volna tenni. Van olyan, aki ilyet még soha nem élt át az életében? Nincsen, nem? Hát sokszor teszünk olyat, amit nem akarunk tenni. Tehát megint látunk egy különbséget. A világi gondolkodású ember azt gondolja, hogy ő mindig azt teszi, amit akar. Persze ez sem igaz így mindig. Biztos vannak olyanok, akik nem gondolják ezt, de alapvetően mégis azért ez van a világban. Egy hívő ember azt tudja, hogy bizony lehet olyan, amikor olyasmit teszek, amit én nem akarok tenni. Itt az előbb olvastuk, hogy emiatt Pál azt mondja, hogy pontosan emiatt, hogy néha olyat cselekszik, amit nem akar, elismeri a törvényről, hogy jó. A világi gondolkozásban Isten törvénye az, hát úgy mondanám, hogy vizsgálat tárgya. Tehát itt van ez a könyv, Isten igéje, és mondhatjuk, hogy igen, ez egy értékes könyv, sok minden okos dolog van benne, de hát azért érdemes megvizsgálni dolgokat, hogy mi az, ami jó benne, mi az, ami nem jó benne, mi az, ami esetleg olyan, amit ma már talán idejét múlt, ma már nem így kell csinálni, és így tovább, és így tovább. Tehát azt biztosan mondhatjuk, hogy igen, egy világi gondolkodás az azt mondja, hogy azért ne fogadjuk el ezt úgy kritika nélkül, hanem jól vizsgáljuk meg, és valamit elfogadunk, valamit nem fogadunk. Ennek nagyon sokféle vonzata van a világban, erre most nem térek ki, hogy kik mire jutottak ebben a dologban. A Krisztus követő ember elismeri a törvényről, hogy jó. És ezzel nem gondolkozik. Tehát nem mondja azt, hogy itt valami lehet, hogy ez a parancsolat, ez azért nem annyira jó. ez túlzás, az meg egy kicsit még inkább túlzás, hanem azt mondja, hogy a törvény, Istennek az igéje, Istennek az akarata, az jó. Aztán itt van megint egy gondolkodás, hogy a világ hogyan gondolkozik. Mindenki azt mondja, hogy azért én alapvetően jó vagyok. Persze, ha megkérdezzük az embereket, azért nem így fogalmazzák meg, mindenki tudja, hogy neki is vannak hibái, de azért, ha beszélgetünk, és úgy csak kitárgyaljuk ezt a témát, azért csak az jön ki belőle, hogy azért én nem vagyok egy rossz ember, és úgy általában az átlagnál azért jobb vagyok. Tehát mondjuk úgy ezt lehetne mondani. Pál azt írja itt, hogyha tovább olvassuk, hogy mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint ahogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincsen. Tudom, hogy bennem nem lakik jó. Azt mondja Pál, hogy már mint a testemben, a testies gondolkodásomban, az óemberemben, az ótermészetemben, tudja Pál, hogy az nem jó. Ez nem jelenti azt, hogy egy hívő ember nem lehet jó, abban az értelemben, hogy amikor Krisztussal együtt jár, és Pál is, amikor megfigyelitek, hogy dicsekszik, akkor mindig azzal dicsekszik, hogy Krisztusban milyen fantasztikus dolgokat tudott véghez vinni, hogy amikor Krisztus munkálkodott benne, akkor milyen csodálatos volt, de amikor önmagáról beszél, mint emberről, mint emberi természetéről, akkor meg azt mondja, hogy ő a legeslegutolsó az apostolok között. A hívő ember tudja, hogy benne nem lakik jó. És abban a pillanatban, hogy Krisztustól egy picit távolabb kerül, akkor már nem a Krisztusi fog kijönni belőle, hanem elő tud törni az a ótermészet, az a régi dolog. Ez is egy különbség a Krisztust követő gondolkodás és a világi gondolkodás között. Egyébként itt, amikor nézem azt a kis kérdőjelet, amit kitöltöttünk mindannyian, akkor a következő dolgokat írtuk. Két kérdésben volt elég nagy bizonytalanság. Az egyik, hogy érezted-e már, hogy megtilt valami jót neked Isten törvénye. Ebben is 50-50 százalék írta. Valaki azt mondta, hogy ő még azt nem érezte. Valaki pedig azt, hogy érezte. Nyilván itt is, hogy ki hogyan értette ezt a kérdést. Tehát itt még egyszer mondom, itt nem arról van szó, tehát arra a végkövetkeztetésre jutottál, hogy Isten törvényében van valami, ami megtilt neked valami olyat, ami neked egyébként üdvös lenne, hanem volt-e már az az érzésed, amikor valamit szerettél volna, ami úgy gondolod, hogy jó, és Isten törvénye pedig akadályt gördített elé. Én a magamról beszélek, én azt mondom, hogy nekem már volt ilyen érzésem, és nagyon hatályozottan van érzésem, amikor azt mondtam, hogy hát ezt éreztem. De tudtam mondani azt, hogy de ez nem én vagyok, ez egy hamis dolog, mert biztosan tudom, hogy igen, hogy amit Isten kér tőlem, az jó. Ez egy nagyon nagy küzdelem. Amikor azt érzed, hogy valami olyantól akar Isten úgymond eltávolítani téged, ami egyébként te úgy érzed, hogy neked jó lenne, de közben pedig tudod a lelkedben, mert döntöttél, hogy Istent akarod követni, és döntöttél, hogy a törvény jó, hogy ez nem lehet. Ez egy küzdelem. A másik kérdés, amiben ugye különbség volt, hogy kik a jobb emberek, vagy a Krisztusban hívők, vagy egyformák vagyunk. Itt is ugye azért is van ez, mert nem mindegy, hogy most hogyan értsük. Hogyha úgy értjük, hogy azt mondjuk, hogy amikor egy hívő ember betölt Istennek a lelke, és Krisztussal szorosan jár, és úgy tesz valamit, akkor nyilván mondhatjuk, hogy hát akkor messze felülmúlja azokat az embereket, akik úgymond enélkül élik az életüket. De hogyha csak most lecsupaszítjuk, és azt mondjuk, hogy van egy hívő ember, aki éppen önmagából kiindulva tesz dolgokat, meg egyáltalán ő értékesebb vagy nem értékesebb, akkor meg mondhatjuk, hogy egyformák. Mondhatjuk, hogy igen, nincs különbség. Nincs különbség abban, hogy most melyik ember jobb. Nem ebben van a különbség, hanem abban van a különbség, hogy Krisztussal járunk-e. Nagyon érdekes, hogy a Lukács evangélium írja le, hogy egyszer egy előkerő ember megkérdezte Jézustól, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus ezt válaszolta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. Tudnunk kell, hogy tehát mi nem vagyunk jók, mint emberek, nem, abban az értelme. Egyedül csak Isten. Nézzétek meg, Krisztus, amikor emberré lett, az ember Krisztus is, azonnal visszautasította ez az előkelő ember Jézusra, mint egy emberre tekintett, és Jézus így is beszélt vele, és azt mondta, hogy figyelj, miért kérdezel, miért mondasz engem jónak? Hát csak az Isten jó. Krisztus, mint Isten, ő nyilván jó. De itt, amikor a Földön járt emberként, akkor ezt kifejezte, hogy csak az Isten az, aki jó lehet. És ilyen értelme mondhatjuk, hogy igen, a világi gondolkodásúak, meg a Krisztus hívő emberek, azok egyformák. Nincs közöttünk különbség. Nem mondhatjuk, hogy mi értékesebbek nem vagyunk, nem mondhatjuk, hogy csupán önmagunkban mi jobbak vagyunk. Nyilván a megszentelődés folyamatában, ahogy az Úrral járunk, azért ő változtat bennünket, de ez csak az egyénre vonatkoztatva igaz. Tehát mondhatjuk, hogy azért úgymond kikupálódunk valamilyen formában, és Isten vezet bennünket, formál bennünket, tanít bennünket, de nem mondhatjuk azt, hogy ez lenne a különbség, mondjuk a hívő, meg a nem hívő ember, az egyik jobb, a másik pedig rosszabb. Aztán ott van a világi gondolkodás, hogy képes vagyok jót tenni. Nem tudom, hogy mit gondoltok erről, azt gondolom, hogy igen, ezt így gondolja a világ, hogy képes vagyok. Nem mondja senki, hogy ő mindig jót tenne, na de hát azért képes vagyok jót tenni. Képes vagyok valami olyanra, ami jó. Pál apostol azt mondja itt, hogy ő nem tud jót tenni. Nincs lehetősége arra, hogy megtegye a jót. Most nagyon fontos tudnunk, hogy mint ember számára. Abban a pillanatban, hogy Krisztussal nem jársz szorosan Krisztus mellett, nem vagy képes arra, hogy jót tegyél. A különbség az, hogy a Krisztus követő ember ezt tudja, aki pedig nem ismeri Krisztust, az meg nem tudja. Persze itt is lehet, hogy valaki esetleg rájött már, de alapvetően azt mondom, hogy igen, ő nem tudja, és úgy él az életét, hogy ő képes, és ez motiválja az ő életet, és így próbál valamit is tenni. És itt jön egy nagyon fontos pont az igében, úgy olvassuk a 20. versben, ami talán még egy kicsit furcsa is lehet, hogy mintha Pál egy kicsit úgymond beképzelt lenne, azt mondja, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Mint hogyha Pál azt mondaná, hogy hát próbálja valahogy kilépni ebből a helyzetből, és hát igazából ő csinált rossz dolgokat, de hát az nem is én voltam, hanem az csak a bűn volt, az nem én voltam, és rám ne így tekintsen, mintha ezt mondaná. De hogyha most végignézzük a világi gondolkodásnak a menetét, akkor nézzétek, csak szabad döntésem van, azonosok az érzéseimmel, azt teszem, amit akarok, vizsgálat tárgya az ige, jó vagyok, képes vagyok jót tenni, és közben pedig látjuk, hogy hogyan élnek az emberek, akkor keletkezik egy rettenetes nagy hát szakadék, aközött, hogy ő mit gondol önmagáról, meg hogy miket csinál, és ezt valahogy föl kell oldani. Valahogy föl kell oldani, és ebből fog kijönni az, hogy a bűnt jónak mondom. Tulajdonképpen azokat a dolgokat, amiket él egy ember a világban, kénytelen igazolni, hogy végül is ezek jó dolgok, tulajdonképpen amiket teszek. Nem tudja másképp megoldani, mert különben el kéne jutni arra, hogy teljesen elítéli magát, de nem szoktak erre jutni az emberek, amikor észreveszünk, nem így gondolkozunk. Pál azt mondja, hogy ő nem azonosul a bűnnel. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt ebben a dologban ne azt gondoljuk, hogy Pál mentegetőzni akar, hanem kimondja mindazokról a dolgokról, amiket ő tett Krisztus nélkül, akár a korábbi életében, akár amikor már az Úrra járt, hogy igen, azok bűnök voltak. És azt mondja, hogy de ő nem akarta ezt tenni, tehát magában megítéli azokat a dolgokat, megítéli azokat, amik bűnök, és kimondja. Azt mondja, hogy ez nem én vagyok, nem emellett döntöttem, de ettől még az bűn. Értitek ezt a különbséget? Hogy az egyik az azt próbálja, hogy tulajdonképpen úgy oldja fel a problémát, hogy azt mondja, hogy végül is, hát igen, van némi különbség amellett, amit akartam meg, amit tettem, de végül is jó az, Tehát az nem probléma. A másik az meg kimondja és azt mondja, hogy igen, a törvénynek a fényében látom, hogy ez rossz. Látom, hogy ez nem jó, és kimerem mondani, hogy igen, ez rossz, de nem azonosítja magát, nem azt mondja, hogy igen, akkor én tulajdonképpen ez vagyok, én ezt akartam, hanem Pál tudja, hogy ő döntött Krisztus mellett, és Krisztust akarja követni. Van egy megoldás ugye a világi gondolkodásban, hogyha nem sikerül valami, akkor megmagyarázom. Megmagyarázom, hogy miért nem sikerült. Megmagyarázom, hogy tulajdonképpen a külső körülmények, tulajdonképpen igazából az ember az ilyen, más se külön nálam, és így tovább mondhatnám még. Pál nem megmagyarázza, hanem ha olvasuk itt a 21. verset, akkor azt olvasok, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Hogyha elolvasom ezt, én úgy érzem, hogy Pál szenvedettől megdöbben rajta, hogy hát ő nem akar ilyen lenni, megdöbben azon, hogy mi lakik benne, hogyha egyedül marad, akkor mi lakik benne. Ez a különbség a világi gondolkodás, meg a Krisztust követő gondolkodás között. Hogyha nem sikerül, megmagyarázom, ha nem sikerül, akkor megdöbbenek, hogy hú, mit csináltam. És elkezdek gondolkozni, hogy tudnék ebből megszabadulni. A világi gondolkodás pontosan emiatt a törvényben akadályt lát. Isten törvényét olvasom, itt van az én elképzelésem, és hát időnként beleakad egy-egy elképzelésem Istennek a törvényébe. És akkor egy valami akadály van, valahogy meg kell azt oldani, valahogy ezt úgy érzem, hogy Isten törvény engem meggátol valamibe, amit szeretnék tenni. Pál azt írja, hogy gyönyörködik a törvényben. A hívő, Krisztusban hívő ember az a törvényt tudja csodálni. A törvényt úgy tudja olvasni, hogy ilyen, milyen csodálatos ez. Persze keletkezik egy feszültség, mert amikor azokhoz a pontokhoz jutok Istennek az üzenetében, amiben éppen más úton járok, akkor ott van egy érzem, hogy valami probléma van, de mégis azt mondja Pál, hogy gyönyörködök az Istennek a törvényében. A megoldás a világban különböző túlélő stratégiák, munka, világnézet, változtatás, vagy közöny, vagy boldogságnak a hajszolása, vagy stb. Valami módon próbálok ebből az egész dologból, amit Istennek a törvénye, ami egyébként a szívünkbe is be van írva, tehát nem kell ahhoz feltétlenül mindent elolvasni a Bibliából, hogy azért ezt érezzük, tehát egy olyan ember is, aki még életében nem olvasott Bibliát, a lelki ismeretében találkozik Isten törvényével, hogy ott van ez az egyik dolog, és látja, hogy valami baj van, próbál valami módon túlélő stratégiát kidolgozni. A Krisztust követő megoldás az Krisztus. Pál azt mondja, hogy én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És azt mondja, hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Ez igaz akkor, amikor átadjuk az életünket, és megtérünk, és azt mondjuk, hogy Uram, választottam, és téged akarlak követni, és az összes bűnünket letérelve odaadjuk, és azt mondjuk, hogy Uram, szabadíts meg. De igaz ez nap, mint nap. És hogyha más megoldást talál egy hívő ember, akkor elkanyarodott. Akkor kezd világi módon gondolkozni, hogyha a bűneit valamiféle túlélő stratégiával próbálja megoldani. A Krisztust követő gondolkodás azt mondja, hogy a megoldás az Krisztus. És itt megint van egy fontos dolog. Ezzel tulajdonképpen a világi emberek döntöttek a világ mellett. Döntöttek amellette, hogy az életüket és ezt a feszültséget, hogy nem teljesen úgy élnek, ahogy azt ők igazából szerették volna, ezt a feszültséget úgy oldják meg, hogy a bűnt jónak mondják, különböző stratégiákat dolgoznak ki, és ezzel próbálják valahogy túlélni ezt a világot. A Krisztust követő gondolkodás az annyit jelent, hogy döntök Krisztus mellett. Döntök Krisztus mellett. Az egyik, hogyha döntesz a világ mellett, itt a Róma 6.23-at olvasom, mert a bűn zsoldja a halál. A halálba vezet. Ha világi gondolkodásban élsz, azt mondja a Biblia, hogy az a halálba vezet. És nincs más út. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha viszont Krisztus mellett döntesz, és ő vele éled az életedet, akkor az örök élet felé haladsz. Volt egy kérdés, hogy lehet-e küzdelem nélkül élni ebben a világban. Végül is, hát egy valaki írta, hogy lehet, 41-en írtuk azt, hogy nem lehet. Nagyon úgy néz ki, hogy nem lehet. Tehát azt hiszem, hogy ha éppen valaki most úgy is érzi, talán előbb-utóbb rá fog jönni, hogy nem lehet küzdelem nélkül élni. Persze, valami módon mégiscsak megpróbálkozhatunk benne vele. Olyan ez, ismeritek ezt a képet, mint amikor van egy nagy folyó, aminek a sodrásába vagyunk, ez a nagy folyó a világnak az üzenete, és két lehetőségünk van, vagy megpróbálunk valahogy talpon maradni, és ára a szemben megindulni, vagy hagyjuk magunkat sodortatni ennek a világnak a üzenetében. És akkor mondhatjuk, hogy végülis nem küzdjük, föladtuk azt a küzdelmet, csak szeretném azt mondani, hogy ilyenkor is, hogyha most a képnél vagyunk, azért besodródunk olyan helyekre, ahol nem szerettünk volna lenni. Képzeljétek el csak, hogy egy folyóban sodródtok, hogy hova lehet, milyen parti bozótosba tudsz beleakadni, vagy jön egy vízerőmű, vagy sorolhatnám, hogy mik hova tudunk bejutni úgy, ahova nem szerettünk volna, és akkor is lesz küzdelem. Tehát ha még azt is hiszed, hogy el lehet így lavírozni, hidd el, hogy előbb-utóbb küzdelembe leszel, csak akkor azért fogsz küzdeni, hogy valahogy abból a rettenetes helyből, ahova jutottál, kiszabaduljál. A másik lehetőség, hogy azt mondod, hogy igen, a küzdelmet választod. A küzdelmet választod. Itt két lehetőséged van. Vagy úgy, hogy egyedül küzdesz, és én szeretném mondani, hogy igen, a világban is nagyon sokan küzdenek azért, hogy emberek legyenek, hogy emberek maradhassanak ebben az elferdült világban, és harcolnak, de erre a Biblia azt mondja, hogy lehetetlen. Meg lehet próbálni, és sokan megpróbálják, hogy úgymond egyedül küzdenek, és próbálnak emberek maradni, de Isten igéje azt mondja, hogy ez nem fog menni. Ennek egyébként két vége lehet. Az egyik a farizeusi gondolkodás, amikor úgy harcolod meg ezt a lehetetlen küzdelmet, hogy elhiszed magadról, hogy sikerült, és így éled az életedet, és így mászkálsz a világban, hogy te neked sikerült, és te külön vagy. Vagy a másik véglet, ahova el lehet jutni, a teljes összeomlás az életednek. Sokszor mondják, hogy az alkoholista emberek, a többsége azért lett alkoholista, mert ebbe a küzdelembe tört bele. Hogy rájött arra, hogy nem megy. De nem, egyedül maradt, és nem tudott kijönni. És a másik lehetőség a küzdelemre, az pedig, hogyha Krisztus befogadod az életedbe, és Krisztussal együtt küzdesz. Nézzétek csak, olvassuk csak végig. Mit is jelent Krisztust követőnek lenni? Tudom azt, hogy ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Akkor, hogyha nem vagyok a Krisztus mellett közvetlenül, és hogyha nem vele járok. Ez a küzdelemhez hozzátartozik, hogy ezt tudom, és ezért ezzel nagyon vigyázok. Nem értek egyet az érzéseimmel. Amikor valamit érzek, azt nem úgy veszem, hogy akkor az van, hanem tudok annak nemet mondani. És tudom azt mondani, hogy igen, ez nem én vagyok, én nem akarok ez lenni. Tudom, hogy ez az ótermészetem, azt teszem, amit nem akarok. Tudom azt, és kimerem mondani, hogy vannak helyzetek, amikor olyasmit tettem, amit nem akartam. És bűnvallással megyek oda Krisztushoz. Elismerem a törvényről, hogy jó, ez fontos újra és újra. Nézzétek csak, elég sokan írtuk azt, hogy volt már olyan, hogy azt éreztük, hogy Isten valami jótól akar engem megfosztani. Ehhez nagyon fontos, hogy teljesen biztos alapon álljunk abba, hogy Isten jót akar nekünk, és hogy a törvény jó. Az ő törvénye szent, ahogy itt le van írva, a törvény tehát szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Nem tudom, vagy tudom, bennem nem lakik jó. Tudom, hogy én önmagamban nem vagyok külön senkinél, és tudom, hogy abban a pillanatban, ha nem Krisztussal vagyok, akkor már ki vagyok szolgáltatva önmagamnak. Tudom azt, hogy magamtól nem tudok jót tenni, de nem azonosítom magamat a bűnnel, és nem mondom azt, hogy igen, tulajdonképpen én ez vagyok, ilyen vagyok, ez van. Hanem azt mondom, hogy ezt nem én teszem. Ezt a bennem rám hatással gyakorló bűn tette, és én nem vagyok ez, és kimondom, és azt mondom, hogy Uram, én nem akarok ez lenni. Ha nem sikerül, akkor nem megmagyarázom, hanem megdöbbenek. Tudok gyönyörködni Isten törvényében, mert bízom benne, és tudom, hogy nap mint nap a megoldás Krisztus. És ezért döntök Krisztus mellett. Itt van egy ilyen folyó, ebben élünk, és ebben a küzdelemben vagyunk, és ebben a helyzetben kell Krisztusban maradnunk. Én három dolgot szeretnék mindenkinek nagyon a szívére helyezni a mai napon, amit ebből az igéből megérthetünk. Az egyik, hogy erősítsük meg magunkban azt a hitet, hogy a törvény jó. Mondjuk ki Isten igére, hogy a törvény jó, hogy magadban zárjál le minden utat arra, amikor ezt megkérdőjelezhetnéd. Olyan ez, mint amikor házassági felkészítés van, és rögtön az első alkalommal van egy olyan szó, amit kiírtunk a szótárból. Igen, Dani már mondja, ez a válás. Ez nincs. Ezt mondjuk, hogy ezt nem ismerjük ezt a szót, ez szóba se jöhet. Ezt teljesen likvidáltuk az életünkből, és azt mondjuk, hogy azért, mert Isten azt mondta, hogy ez nincs, és hogy ezt nem tehetjük. Ugyanígy az életünkben ki kell mondanunk, hogy a törvény jó, és hogy lehetetlen. Bár fogom azt érezni időnként, úgy fogom néha érezni, mintha Isten valami jótól akar nekem távol tartani, de tudom, hogy ez egy hamis érzés. És kimondom azt, hogy a törvény jó. A másik fontos dolog, amit szeretnék mindannyiunktól kérni, hogyha olyan dolgon kapjuk magunkat, hogy valami bűnt követtünk el, akkor azt ne úgy oldjuk meg, hogy azonosunk vele, és azt mondjuk, hogy igen, hát én ilyen vagyok, és elkezdünk valami más megoldást, mert azért előbb-utóbb szabadulni fogunk akarni tőle, és azt mondjuk, hogy végül is ez nem is volt bűn. Tehát nem indulunk el ebbe az irányba, hanem merjük azt mondani, hogy igen, ez bűn volt, de azt is tudjuk, hogy én Krisztus mellett köteleztem el magamat, és nem azonosítom magam ezzel, ahogy itt Pál is mondja, ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem bennem lakó bűn, és azt mondom, hogy akkor megyek Krisztushoz azonnal. És a harmadik dolog, amire szeretnék mindenkit hívni, hogy dönteni Krisztus mellett. Mint ahogy itt Pál mondja, azt mondja, én nyomorult ember. És talán mondhatnám, hogy igen, ez egy nagyon nagy különbség a világi és a Krisztus követő gondolkodás között, hogy a világi ember azt gondolja magáról, hogy ő valaki, a hívő ember pedig rájön, hogy ő egy nyomorult ember, akinek segítségre és szabadságra van szüksége. Azt mondod, hogy én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Nyilván a teljes szabadság az akkor lesz, amikor erről a világról elköltözünk, és Krisztussal leszünk, és akkor teljesen szabadok leszünk ettől az ótermészetünktől, de addig is újra és újra Krisztus az, aki meg tud bennünket szabadítani. Erre hívlak most benneteket, és hogyha valaki fölismerte magában ugyanezt a küzdelmet, amivel Pál is harcolt, akkor legyen ez egy bátorítás számunkra, hogy Pál is küzdött ezekkel a dolgokkal. És Pál is ugyanúgy volt, hogy átélte azt, hogy amikor csak magára tekintett, akkor csak egy nyomorúságot látott, és amikor Krisztussal együtt járt, akkor pedig azt látta, hogy mekkora dolgokat végez el rajta az Úr. Hogy legyen ez bátorítás számunkra, hogy igen, a bűn az leselkedik, az ott van, és attól sajnos ebben a világban nem tudjuk azt mondani, hogy teljesen úgy megszabadultunk, hogy az már nem is tud bennünket érinteni, de van lehetőség egy valódi harcra, és van lehetőségünk arra, hogy Krisztusban megmaradva éljük az életünket. És van lehetőség arra, hogy ne úgy tekintsünk azokra az emberekre, akik még nem ismerik Istent, hogy ők rosszabbak nálunk, és hogy mi vagyunk a szupermenek, hanem mondhatjuk azt, hogy igen, egyformák vagyunk, egyforma értékünk van, nekünk egy dologgal van csak több. Nekünk van Krisztusunk. És ezt ennyi a különbség. Ennyi a különbség a világi és a hívő ember között, hogy a hívő embernek van Krisztusa, akihez nap mint nap oda mehet, és fölkiálthat, hogy Uram, szabadítsál meg. És hála az Istennek, hogy Te meg tudsz engem szabadítani. Hívlak most benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és legyünk egy picit csöndben. Mindenki magában egy picit szólítsa meg az Urat, hogyha valami volt olyan dolog, ami szólt hozzád, ami feljött most benned, azt tedd oda az Úr elé, és utána egy picit csönd után szeretnék egy imádságot elmondani. Ha egyetértesz mindazzal, amit mondani fogok, akkor mondja te is majd, hogy ámen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, itt állunk most előtted, és hozzád kiáltunk, mert szükségünk van a te szabadításodra. Uram, te látod a mi harcainkat, te látod a mi életünket, te látod, hogy hányszor nem azt tettük, amit éppen akartunk volna. Te látod a mi gondolatainkat, amikor olyat gondoltunk, amit nem akartunk volna. Uram, te látod a mi küzdelmünket, a mi harcunkat. Most hozzád kiáltunk, és megvalljuk neked, hogy tudjuk, hogy szükségünk van rád. Tudjuk, hogy ha egyedül maradunk, hogyha nélküled éljük az életünket, akkor elvesztünk. Hálát adunk azért, hogy te eljöttél erre a földre, és megharcoltad helyettünk azt, amit mi nem tudunk. Hálát adunk a keresztért, hálát adunk azért, hogy te mindent magadra vállaltál, és most így kiáltunk te hozzád, hogy Urunk, légy velünk, te szabadíts meg bennünket a mi ótermészetünk hatásától. Uram, szeretnénk veled élni, szeretnénk kimondani, hogy tudjuk, hogy a te törvényed, a te szavad az igaz, és abban nincs semmi olyan, ami rossz lenne. És kimondjuk azt, hogy tudjuk, hogy a te törvényed, a te akaratod az életünkre az jó. És Uram, kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy a te utadat járhassuk. Szeretnénk dönteni te melletted ma újból, vagy hogyha valaki úgy van itt, hogy még ezt soha nem tette meg, akkor először kimondani, hogy Uram, veled akarom élni az életemet. És nem a világ üzenete szerint, hanem a te üzeneteted szerint. Köszönjük neked ezt, Uram. Kérünk téged, hogy te jöjj és szabadíts meg bennünket, és légy mellettünk a küzdelemben. Szeretnénk mondani, hogy soha föl nem adjuk ezt a küzdelmet, hanem ki akarunk tartani te melletted, Uram. Ámen. Ámen.